Örömmel köszöntelek benneteket. Isten igéjét, vagy hát a témát, amit szeretnék most hozni, vagy együtt gondolni át veletek, az a olajjaló megkenésnek a témája. Két aktualitása vagy oka van most ennek. Ugye nemrég részt vettünk egy temetésen, ahol hallhattuk azt, hogy az a testvérnőnket megkenték olajjal, nem is egyszer, a betegsége folyamán. A másik, amiben nekem most személyesen is részem volt, Tiszavasváriban a Zsuzsinak a megkenése május 3-án délután valami ugyanilyen időpontban történt meg. Ezért szeretném, hogyha végig gondolnánk ezt a témát, ezt a gondolatot. Már csak azért is, mert gondolom, hogy nagyon sok félreértés vagy félelem lehet ezzel a szolgálattal kapcsolatban. Egyrészt, ami a probléma, az az ismeretlen hiány, és most ezen próbálunk akkor segíteni. A másik az a hagyomány, amely abba az irányba mutatna, minthogyha ez egy utolsó kenet volna valaki számára, annak a feladását jelenteni. A másik pedig, hogy idejét múlt, mert az orvostudomány annyira fejlett immáron, hogy felesleges ilyen vallási mágiákat használni a gyógyulás érdekében. Nos, hogy ezeket a tévhiteket eloszlassuk ma, ezért szeretném, hogyha nagyító alá vennénk ezt a témát. Ugye, akin keresztül Isten ezt a tanácsot adta nekünk, az Jakab apostol az Új Szövetségben, és olvassuk is el akkor ezt a szakaszt, Jakab levele 5. fejezet 13. versétől a 20-ig. Ez egy hosszabb szakaszt olvasok direktbe azért, hogy kicsit lássuk az előzményt, vagy még az utóéletét ennek a történetnek, meg mindazt, ami benne van, vagy ráépül az olajvaló megkenésnek a szertartására. Tehát 13. verstől így indult át az ige, Jakab apostol 5. vagy levelének az 5. fejezetében. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék. Öröme van valakinek? Dicséretet énekeljem. Betege valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És a bűnt követett is el, megbocsájtatik néki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kéri, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, a föld megtermé az ő gyümölcsét. Atyám fiai, ha valaki ti köztetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, tudja meg, hogy bűnöst térít meg az ő tévejgő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Nos, mindenképp az imádság gal kell kezdenünk, és az imádságról kell néhány gondolatot fölelevenítenünk. Hát először is azt, hogy aki rendelkezik az imádság kulcsával, az ki tudja nyitni a menny kapuit. Ezt még Spurgeon, a nagy igehirdető állította, vagy az ő mondása ez, hogy az imádság az egy olyan kulcs, amivel ki lehet nyitni a mennynek a kapuit. Nyilvánvalóan azóta már több mindent tudunk az imádság erejéről és a hatalmáról, mégis alapvetésként jó ez így. Gyakran kerülhetünk olyan helyzetben, amikor szinte kényszeríteni szeretnénk a mennyet, hogy valóban kinyissa a kapuit. És valószínű ilyen nagy-nagy körülmény vagy nehéz helyzet a betegségnek a helyzete. És főleg az olyan betegségeké, amikor hát nincs orvosság. amikor nincs már olyan terápia, amikor nem látjuk annak az esélyét, hogy rövid időn belül valaki vagy bárki is meggyógyulhasson. Ilyenkor nem marad más, mint az Isten felé fordulni. És a menny kulcsaival valamit csinálni. Nos, ahogy már mondtam a fölvezetőben, vagy az igeolvasás előtt, hogy azt gondoljuk a mai ember, a 20. századi ember, vagy már 21. századi ember, hogy ez egy múlt. Az orvostudomány fejlettségében kell bízni, nem kell ezzel nagyon foglalkozni. Ha pedig ez a katolikus egyház által gyakorolt utolsó keretet hozza előnkbe, akkor meg kicsit azért ózkodunk ettől, mert minden, ami talán onnan van, az nekünk nem annyira szimpatikus. Nos, nézzük meg, hogy milyen utasításokat adott nekünk Isten erre nézve. Ellen White ezt írja, miért vonakodnak az emberek abban bízni, aki az embert teremtette? Aki egy érintéssel, egy szóval, egy pillantással minden betegséget meg tud gyógyítani. Ki méltóbb bizalmunkra, mint az, aki oly hatalmas áldozatot hozott megmentésünk érdekében. Urunk pontos utasításokat adott Jakab apostol által, hogy mi a kötelességünk betegség esetén, ha az emberi segítség kudarcot vall. Isten lesz gyermekeinek segítője. Betegé valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet vénési is, imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, és ha bűnkövetett is el, megbocsájtatik neki. Ez a bizonságtételek 5. kötetéből van, a 196. oldalról. Nos, mi is akkor a keresztény beteg helyes magatartása a szorultság helyzetében? Aztán mi a gyülekezet feladata egy-egy betegség esetén, és mit ígér Isten, vagy milyen ígéretet köt Isten ez a szertartáshoz, ha ezt megcsináljuk? Na most ugye akkor az, ahogy látjuk, az apostol arra biztat bennünket, hogy imádság legyen az első, amikor valaki szenved. Nem így szoktuk tenni, vagy a legtöbben nem így teszik. Az első, amit csinálunk, hogy telefon és hívjuk a mentőt. Vagy hívjuk a háziorvost, hogyha időpontot kell foglalni. Ha nincs időpont, akkor nyilván megyünk azonnal a házi orvosunkhoz. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan sorrend az életünkben, ami nem biztos, hogy helyes, nem biztos, hogy a Biblia szerint való. A Biblia azt tanácsolja, hogy előbb az imádság, előbb a legnagyobb orvos, és utána csak a földi orvosok. Aztán arra is bátorít bennünket, hogy egymásért is imádkozzunk. Imádkozzatok egymásért, valljátok meg a bűneiteket is egymásnak adott esetben. Tehát nem csak a betegnek kell saját magáért imádkozni, hanem a közösség is imádkozzon. Persze ez az kell, hogy tudjunk arról, a beteg akarja, merje megosztani az ő problémáját a közösséggel. Ha nem tudunk róla, akkor nem tudunk imádkozni se érte, mert ha el van titkolva, el van rejtve előlünk, akkor nem tudunk érdemben imádkozni. Általánosságban igen, de érdemben nem, mert nincs információ róla. Most ez azért is lehet így, mert lehet, hogy időnként, vagy a betegség jellege miatt szégyeljük. Tudom, hogy nem könnyű a betegségéről senkinek sem beszélnie. És ebben is van egy olyan háttérprobléma, amit megint örököltünk valahonnan, hogy a betegséget azért kell szégyelni, vagy titkolni, mert az nem az Isten áldása. Vagy az Isten áldásának a hiánya miatt jelenik meg. Hogy ez a jóbbi gondolkodás, a jobb időből való gondolkodás, hogy akit az Isten megáld, akit az Isten szeret, annak minden jól megy. Az gazdag, és sose beteg. Tehát innen jön az, hogy szégyeljük, nem biztos, hogy merünk arról beszélni, hogy milyen betegség, milyen testi-lelki bajaink vannak. Azért mondja, hogy szenved. Tehát nem csak a testi betegségre igaz ez, hanem minden nyavajára. A testi-lelki betegség idejére, vagy problémájára igaz ez, mert mind a kettő szenvedés jelent. Tehát jó a Károly fordítása. Tehát azért mondom, hogy próbáljuk ezt bátran megosztani. Én sem szoktam ezzel így fukarkodni. Elmondom azt, hogyha milyen műtétekeim voltam már, hogy egyik vesém hiányzik, aztán volt prostata műtétem, ugye ezzel se szoktunk dicsekedni, vagy most, hogy lesz a szürkehályog műtétem egy hónap múlva, ezzel se kéne, hogy dicsekedjek. Hát mert biztos akkor nem vagyok az Istennek a kegyeltje, hogyha ennyi bajom van egyszerre, meg egymás után. De nem. Nem szégyenni való, nem titkolni való dolog, a hívő ember is lehet beteg. Ez nem az áldás hiánya jelzi, hogyha ha valaki beteg. Tehát ezért nem baj, hogyha ezt megosztjuk egymással. Nem szégyen ez. És akkor azt mondja, hogy a beteg hívja magához a gyülekezet véneit. Erről is beszéljünk. Tehát először is azt látjuk, hogy a döntés, vagy a kezdeményezés az a betegnél van. Ugye én a Zsuzsi esetében voltam mondjuk olyan kezdeményező, hogy én mondtam, hogy van egy ilyen lehetőség. Lehet, hogy te erről nem is hallottál még soha. Lehet, hogy te erről nem tudsz. Van róla egy leírásom, odadom neked. Tanulmányozd ezt saját magad. És majd utána beszéljünk róla, hogy akarod ezt, szeretnéd ezt a szolgálatot igénybe venni, vagy nem. Tehát senkire nem erőltetjük rá, információt szolgáltatunk, egy lehetőségről tájékoztatjuk az illetőt, és azt mondjuk, hogy gondold végig. Veszíteni nem veszítesz vele semmit. Csak nyerhetsz ezzel. Nem lesz semmi problémád akkor, hogyha ezt a szolgálatot igénybe veszed. És általában az emberek úgy szoktak dönteni, hogy igen, igénylik ezt a szolgálatot. Aztán jön egy újabb beszélgetés, mert a leírásból még nem biztos, hogy minden kiderül, annyi a részleteset nem tudtam adni, és legutóbb is volt egy, hiányzott ez a félreértés, azt gondolta az illető, hogy ez az olajjal való megkenés itt történik a gyülekezetben egy nagy nyilvánosság előtt. Tehát akinek nincs erre információ, vagy ismerete, nem tudhatja, hogy ez milyen körülmények között zajlik. És majd nyugtattam, hogy nem. Ez ott lesz, ahol te szeretnéd, a saját házadban is lehet. És nyilván ez egy zárt körű dolog lesz, nem tesszük a kirakatba, nem nyilvános a szolgálat, ha csak az illető nem szeretné azt, de ezt nem szoktuk nyilvánossá tenni. Sőt, annyira nem nyilvános, hogy amikor én az elsőben részt vettem a Kovács Bíró Jánossal, akkor ő maga mondta, és úgy tanultam meg tőle, és ma is én is ugyanúgy csinálom, hogy csak az maradhat abban a szobában és abban a teremben, aki imádkozni fog. Itt most külső nézelődőkre, szurkolókra, tapsolókra, éjjelzőkre, vagy fütyülőkre nincs szükség. Tehát csak az van ott a beteg körül, aki erre a szolgálatra most rákészült, már korábban is komoly imádságban, meg önvizsgálatban volt és most ott van, hogy segítsen. Hogy a beteget egy ilyen ima koszorúval körbefoghassuk. És ugye az is megtörténik, vagy el szoktam mondani, hogy ugyan a beteg gyógyulásáért mindnyájan imádkozunk, akik ott leszünk, de felosztjuk, hogy ki miért imádkozzon. Hogy valaki az Isten dicsőítésére imádkozik, valaki a következő imádkozik, hogy belekapaszkodjunk az Isten ígéreteibe, valaki a bűnbánatért, vagy a bűnbocsánatért imádkozik. És ugye én, aki vállalja a szolgálatnak a vezénylését, imádkozom a beteg üdvösségéért, és az imádságom végén már bele nyújtom az ujjamat a csészébe, benne van egy kis olívaolaj, vagy egy üvegtálka, és utána az imádság közben majd csak kinyitom a szememet, és megkenem a homlokát az olajjal. Ez történt, és utána a beteget magára hagyjuk. Elköszönünk, van egy puszi, egy ölelkézés, és eljövünk. És előzetesen ugye megbeszéltük vele, hogy te döntsd el, hogy mennyi időt kérsz arra, hogy most senki ne zavarjon. Zsuzsi azt mondta, egy órát kér. És addig se telefonhívás, se a gyerekek, se a férje, senki nem kereshette a következő egy órában. Mert ő ennyi időt kért, hogy ő az Istenével még beszélgessen, harcoljon, gondolkodjon, még belekapaszkodjon, még további kapcsolatban maradhasson az ő Istenével. Tehát ez így történt, vagy így történhet egy más alkalom akkor is. Ugye kérdés az is, hogy miért kell egyáltalán ehhez az olaj? Nem elég az imádság önmagában? Mi szükség van olajra, ilyen plusz dolgokra? Hát ugye azért, mert az olaj egy jelkép a Szentírásban. Az olajnak fontos szerepe van. Majdnem ugyanúgy, mint a vérnek is, hogy ilyen vörös vonalként végigmegy a Biblián, Ábel vérétől egészen, ugye majd Jézus véréig bezárólag, ott van. Az olaj is ott van, mint a szentelésnek, a felszentelésnek, a megszentelésnek a fonala vagy a vonala. Tehát, és Szentlélek megint, vagyis az olaj a Szentléleknek a jelképe, és ezért is van, hogy a homlokon kenjük meg az illetőt, és nem a beteg testrészt kenjük meg. Nyilván érthető módon, mert ugye ha olyan intim testrészek betegek, és most azt megkenni, azt megérinteni, azért az egy furcsa dolog lenne, tehát ezért ezt nem tesszük. Tehát ezért minden betegség esetében a homlokot kenjük meg, mert az az értelem jelképe, és a Szentlélek ugye az értelmünkön keresztül lép először kapcsolatba velünk. Hogy a változatokat állati elmétek megújulása által, hogy megvizsgálhassátok, mi az Istennek eredeti jó és tökéletes akarata a szabad fordításban. A Róma 12:1-ben van. Tehát, hogy ezért, mert hogy a Szentlélek jelképe, és azért a homlokra tesszük az olajat. Hogy most az olaj milyen legyen, hát azt mondhatjuk azt, hogy teljesen mindegy, de általában oliva olajat szoktunk használni, más nem annyira, ez egy bevett gyakorlat, de ennek már mélységesebb teológiai dolga nincsen, hogy miért az olivát és miért nem mást. Olaj, az a lényeg, hogy olaj, az úrvacsi kenyérben sem nézzük, hogy milyen olaj van benne, hogy étolaj, vagy oliva, vagy tökmagolaj, teljesen mindegy, hogy milyen olaj legyen. Az olaj a jelkép, nem az, hogy milyen olajból van. Önmagában az olaj a jelkép. Nos, hát mondjuk azért olajja, mert mondjuk ez is benne van itt ebben a tanácsban, hogy kenjék meg őt olajjal. Mondhatnánk azt, hogy értelmetlen vagy felesleges. De akkor ugyanúgy fel kéne tennünk azt a kérdést, az Ószövetségben van egy érdekes jelenet, amikor a pusztában a kígyómarás miatt az emberek egymás után haltak meg. Isten azt a gyógymódot találta ki, hogy Mózes túzzon egy pózvára egy érckígyót, azt állítsa föl valahova, és ha valakit megmar a kígyó, fusson oda, nézem föl rá, és meggyógyul. És ugye megint egy ilyen értetlenkedés, ugye, hogy miért? Hát pont arra nézek föl, ami megmart. Hát azt fog meggyógyítani, aki megmart. Nyilvánvalóan nem maga tehát nem mágia volt benne. Tehát nem az a lényeg, hogy most a kígyó vagy nem kígyó, hogy marás vagy nem marás, hanem arról volt szó, hogy Isten mondott valamit. Ha megcsinálod, életben maradsz. Ha nem csinálod, meghalsz. És most gondoljatok bele egy kígyómarásnál, hogy most én, az a méreg perceken belül hatni fog. Nincs időd filozófálni, nincs időd teológia tanulmányokat folytatni, hogy most ki is van a kígyó, meg mit jelképez a kígyó. Tehát vagy elhiszed, hogy van egy esélyed a gyógyulásra, és odaszaladsz az érckígyóhoz, és felnézel rá, és meggyógyulsz. Vagy nem. Élet-halál kérdése. Mindenféle gondolkodás nélkül. Itt csupán az engedelmesség volt egy döntő kérdés. Oda mész, felnézel, vagy nem nézel rá. Na most éppen ezért az olajról sem, meg erről a szolgáltatásról sem kéne túl sokat beszélni. Már is túl sokat beszéltem róla, de mégiscsak azért, hogy értsük. Azért akarom, hogy ez ott legyen a tarsolyunkban, ott legyen a eszköztárunkban, hogy bármikor előhúzhassuk és alkalmazhassuk, gyakorolhassuk. Nekünk nyilván van időnk arra, hogy átgondoljuk, de nem feltétlenül az idő a fontos, meg az, hogy értsem, hogy az olaj mit jelképez, hanem hogy Isten adott valamit, elhiszed-e, hogy ő adta, bízol-e benne abban, hogy ebben egy gyógyító erő van, Isten elrejtett benne egy gyógyító hatalmat, vagy pedig nem hiszed, és eldöntöd. Akarsz gyógyulni, nem akarsz gyógyulni. Igénybe veszed ezt a lehetőséget, vagy azt mondod, hogy ez nekem túl idegen, túl zavaró, túl furcsa, valami mágikus érzetem van miatta, inkább kihagyom. Szíved joga, megteheted. De ugyanúgy megteheted, hogy élsz vele, mint az úrvacsorával, meg a keresztséggel, meg minden más egyház által, vagy az Isten által biztosított lehetőséggel. Ugye Ellen White megint csak fölteszi ilyen kérdéseket. Miért vonakodnak az emberek abban bízni, aki teremtette az embert, aki egy érintéssel, egy szóval, egy pillantással minden betegséget meg tud gyógyítani? Majd azt mondja, hogy Urunk pontos utasításokat adott Jakab apostol által, hogy mi a kötelességünk betegség esetén. És Ellen White idejéből vannak példák, a Lelkajándék című könyv második kötet 97. oldalán ezt találjuk, amikor Ellen White krónikus köhögésben szenvedett, követtem Jakab 5 fejezetének tanácsát, és kértem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem. És a testvérek imája után jobban lett, és teljesen felépült. Ellen White fia halálos beteg lett. James White megkentőt olajjal, rátette a kezét, és imádkozott érte az Úrnak nevében. A fiú meggyógyult. Egy testvérnő karja annyira be volt gyulladva, hogy azt már érinteni sem volt szabad. James White és felesége olajat csöppentettek rá, és imádkoztak érte. Már az imádság alatt megszűnt a fájdalom és a gyulladás. Csak néhány ilyen konkrét eset Ellen White idejéből. A vének hívása beteg számára két fontos előfeltétellel jár. Az egyik, hogy a beteg is vizsgálja meg magát, és rendezzen el Istennel minden bűnt, ami elválaszthatja őt az Istentől. Nekem az első megkerési történet, ez, amit a Kovács Bíró vezénylet még akkor annak idején Gyulán történt, egy 37 éves testvérnő rákos beteg volt, már soványra le volt fogyva, és hát ő kérte, megszerveztük neki ezt az olajjal való megkenést. Elmondta neki János, hogy hogy kell erre készülni, mit kell csinálni, és ő fogta magát, és elment minden korábbi munkahelyére, bocsánatot kért a főnökeitől, a munkatársaitól. Ugyanezt megtette a gyülekezetben. Hogy mondjam, hogy én se előtte, se utána senkit nem láttam ilyet csinálni. Ő nem volt egy, hogy mondjam, egy a hívők mintaképe, amíg sima, vagy amíg nem volt beteg. El volt ő a gyülekezetben, nyilván jár, de nem vállalt nagyon szolgálatot, nem törekedett ő arra, hogy szószéki vagy valamit legyen, el volt a többiekkel együtt. De ez a betegség megváltoztatta őt. Egyre komolyabban vette az Istennek a dolgait. És ahogy mondtam az előbbi példát, én még így nem láttam senkit így készülni a halálra vagy a gyógyulásra. Nagyon komolyan vette. És amikor ott voltunk a beteg ágyánál, akkor Kovács Bíró mondott egy érdekeset. Azt mondta, hogy Erika, ha meggyógyulsz, az azért van, mert Isten a te és a családod üdvösségét munkálja. Ha nem gyógyulsz meg, az is azért van, mert a te üdvösségedet és a családod üdvösségét munkálja. Na én akkor jó, hogy térdeltem, mert leültem volna, hogyha ezt állva hallgatom meg. Mert akkor én még ezt nem értettem, hogy ez hogy a csodába lehet. Hogy ha meggyógyul, akkor is üdvösség, ha nem gyógyul meg, akkor is üdvösség. Ma már tudom, ma már értem, vagy azóta értem, mert akkor engem nagyon kísért tovább ez a gondolat, és nagyon próbáltam megérteni, utána járni, gondolkodni ezen, meg imádkozni ezért, hogy hogy is lehetséges ez. Hát ugye úgy lehetséges, hogy és most kapaszkodjatok, furcsákat fogok mondani, hogy nem az imádság gyógyít, nem az olaj gyógyít, nem az orvosság gyógyít, nem a terápia gyógyít, nem a varázslat vagy a varázslatos szavak gyógyítanak, hanem maga Jézus gyógyít, az Isten gyógyít. A legnagyobb orvos, akit úgy hívnak Jézus, ő gyógyít. És a legnagyobb gyógyítás az nem az, hogyha egy halálos betegségben szenvedő ember meggyógyul, hanem az a legnagyobb gyógyulás, amikor a lelked gyógyul meg, amikor az üdvösségedet érzed annyira, hogy az megvan, és hogy ezt már senki el nem veheti tőled. Emlékeztek a Bibliában, amikor leengedték, tehát Jézus tanít egy házban, annyian vannak, hogy a beteget nem tudják odavinni, elviszik el, megbontják a tetőt, és leengedik a padláson keresztül. És ugye ennek a betegnek Jézus azt mondja, hogy megbocsájtottak a te bűneid. És Ellen White leírja, hogy ez a mondat neki tökéletesen elég volt arra, hogy minden bánata szenvedése elmúljon, az arca kisimult, majdnem, hogy mosolygott, majdnem, hogy olyan béke honolt és nyugalom az arcán, mintha sose lett volna beteg. És amikor Jézus azt mondja neki, hogy vedd fel a nyoszajádat és járj, meg menj haza, az csak egy grátis volt, az csak egy plusz ajándék volt, az egy ráadás volt egy lapáttal arra, hogy neki már a lelki békéje megvan. Na most emiatt tudom én most már, hogy Jánosnak igaza volt, és jól mondta, ha meggyógyulsz, ha nem, az üdvösség a lényeg. Az üdvösség a lényeg. A te és a családod üdvösség a lényeg. És amikor mi a gyógyítást, meg ezt az örök ifjúságot szajkózzuk, vagy szeretnénk, akkor miért is van ez bennünk, vagy milyen félreértések vannak ebben? Hogy a félreértés az, hogy én azért akarok egészséges maradni hosszú éveken, vagy örök ifjú maradni, mert hogy ez nekem milyen jó. Hogy én ezzel tudjak dicsekedni. Nem, milyen jóleső érzés az embernek, amikor azt mondják, hogy hány éves vagy? 70. Ó, nem látsz, hogy csak 60-nak tized le tudnál tagadni. Ugye? Hízok tőle. De Isten nem azért akar meggyógyítani, hogy te dicsekedjél ezzel. Nem azért, hogy te egyre jobban érezd magad a saját bőrödben. És nem is azért, mert ez most divatos. Hogy jól nézzél ki. Hogy le tudjál tagadni éveket. Hanem Isten azért akar neked egészséget adni, ha megadja, meggyógyít azért, hogy még jobban szolgálhassd az Istent. Nem a magam szolgálata az elsődleges, hanem az Isten szolgálata az elsődleges. És ezért kellene, hogy Isten hagyjon nekünk még sokáig tiszta értelmet, meg jó egészséget, hogy tudjam ő szolgálni. Az egészség célja az Isten dicsőítés és az emberek szolgálata. És egyébként mindent ennek kéne alárendelni. Ez kéne, hogy szolgáljon mindent. Hát ezért az egészség nem divat kérdése. Nem dicsekvés kérdése, hanem az Isten szolgálatának a kérdése. Tehát Isten azért akar egészséget adni, hogy őt szolgálhassuk minél tovább és minél jobban. Ezért vágyunk tiszta elmére, meg az, hogy tudjunk még menni. Legyen épp kezünk, épp lábunk, hogy menjünk és hirdessük a hármas angyal üzenetet. Meg örömmel elmondhassuk, hogy milyen dolgokat csinált velünk az Isten. Ezért kell az egészség. Na, mennünk kellene egy kicsit tovább, mert sok mindent kéne itt még olvasni. Tehát a gyülekezet feladata. Tehát, hogyha az illető nem szégyelli, és megossza velünk az ő betegségét, problémáját, akkor a gyülekezetben ez nem egy újabb pletyka forrása kéne, hogy legyen. Hanem az, hogy komolyan vegyük a kérést, komolyan vegyük a betegségét, mert mi egy test tagjai vagyunk. És az egyik szenved, az egyik tag szenved, akkor kell, hogy szenvedjen a másik is. Ahogy az egyik örül, akkor együtt örüljünk az örülővel, ahogy mondja az apostol. A segélykérés azt jelenti egy beteg részéről, vagy jelentheti a beteg részéről, nem minden esetben, de legtöbbször már azt jelenti, hogy az ő saját erejének a végére jutott. A saját megoldásainak a végére jutott. Már nincs több kapaszkodója. Ezért nyilván kihez forduljon. Már Istenhez fordult, már ő hozzá imádkozott, ő már személyesen gyötrődik ezen, és harcol az Istennel, de azt mondja, hogy vannak nekem még hittestvéreim, van egy gyülekezetem, aminek a tagja vagyok. Ott vannak jó akaratú emberek. Engem elfogadó és szerető emberek. És biztos, hogy ha segítséget kérek tőlük, akkor nem fognak elfordulni, és nem fognak legyinteni, és azt mondja, te bajod, azt old meg, ahogy akarod, hanem mellé állunk. Tehetnénk valamit, érted? Segíthetnénk valamiben? Most, hogy te beteg vagy, áthoz vagy kötve, mit teszik a férjed meg a gyerekek? Egy ilyen praktikus kérdés. Vagy most, hogy nem tudsz dolgozni, van elegendő anyagi forrásotok? Miben tudunk segíteni? Vagy itt van az olaj, ahol megkenés. Gondolkodtál már ezen? Nem szeretnéd, hogy megkenjünk olajjal? Hát, ha az Úr tesz csodát. Tehát menjünk oda. Most ugye itt vének vannak említve, hogy a vének. Most ettől egy kicsit megint így megijedünk, hogy kik is a vének. Hát hivatalból tudjuk, hogy kik a vének. Tudok most is valakire mutatni. De akkor csak Sós Zoltán jöhet számításba? Ő a vén, és akkor már nem is kell többes számba beszélni, csak egyes számban. Azt gondolom, hogy ma nem biztos, hogy feltétlenül ezt kellene értenünk alatta. Nyilván apostol idejében megvoltak a presbiterek, a presbiter nem tudom hány volt, minden nagyobb gyülekezet volt, gondolom annál több volt, mint hogy ma is nagy gyülekezetekben az a szokás ez, mondjuk Amerikában, Zoli is tudja, hogy akár 50 főként választanak egy presbitert. És egy 3000 tagú gyülekezetnek van 60 presbitere. Szóval van kiből választani, van kiket hívni egy ilyen szolgálathoz. Most vannak olyan gyülekezők Magyarországon, ahol nincsen presbiter. Hajdúböszörményben sincsen presbiter. Most már Józsán sincsen presbiter, mert aki volt, most az újabb választáskor nem újították meg neki. Polgáron nincs presbiter. Hatházon van, Újfehértón van. Tehát most itt a két körzetünkben egy kezemen megszámolom, hogy hány presbiter van. Hány vén van. Tehát éppen ezért egy kicsit el kell szakadnunk ettől a felszentelt presbiteri vagy vénségi dologtól, hanem azokról van szó, azokat célozza meg, akik a gyülekezetben, vagy a beteg úgy gondolja, hogy a gyülekezetnek ők az oszlopos tagjai. Olyan tapasztalt atyafiak és testvérnők, akik Isten nagyon szeretik, akik imádkozó életet élnek, akikről lehet tudni, hogy vannak ima tapasztalataik. És akkor azokat szeretném meghívni a házamba, a beteg ágyom mellé. És őket kérem arra, hogy imádkozzanak értem és felettem. Ez persze lehet baráti dolog is, mondjuk Zsuzsi kapcsán is azért nem volt könnyű összeszedni a csapatot, hogy kik legyenek azok. Elég hosszan, vagy többször kellett erről beszélgetnünk, hogy kik is, mert Zsuzsinak sincs akkora ismeretségi köre sajnos, mint esetleg másoknak, és ott egy kicsit így nehezebb összerakni a csapatot, hogy akkor ezek a vén közösségek kikből is legyen ott, és látjátok, vagy tudhatjátok, hogy nők is voltak ott, nem csak férfiak. Tehát a szertartás módjáról még annyit, és ez a lelkészi kézikönyvben van benne, onnan fogom idézni szó szerint a 225. oldalról, mert hogy ilyen is van lelkészi kézikönyv, nem csak vének kézikönyvben, meg most már diakonusok kézikönyve is van, és hagyd mondjam, majd ezt ki fogom tenni a információs oldalra is, hogy csütörtök este lesz egy diakóniai képzés, amit éppen azt hiszem Bodolai Zoltán meg Szilasi Zoltán fog nekünk tartani, illetve mindenkinek, aki az online van, tehát nem kell elmenni sehova, van egy Zoom link, oda kell csatlakozni, és akkor részt tudtok benne venni, majd fogom ezt így kiírni nektek. Legyen kezünkben olaj egy kis üveg edényben. Mindenki letérdel. Elsőnek a beteg imádkozik, ha erre igény tart. Tehát őt nem kötelezzük semmire. Majd lehetőséget adunk a velünk lévő véneknek és a kísérőknek az imára. Végül a szertartás vezetője imádkozik. Ima közben újjára cseppent az olajból, és mielőtt befejezni az imát, a beteg homlokát megérinti olajos ujja hegyével. Ez a szertartás azt jelképezi, hogy a beteget különös módon érinti a Szentlélek. Az adventisták nem követik azt a szokást, hogy a beteg testrészt érintsék olajjal. Következő, az imádság végén már ne beszélgessünk a beteggel, hanem távozzunk. A beszélgetést inkább az imádság előtt bonyolítsuk le. Távozzunk addig, míg mindenki érzi Isten jelenlétének ünnepélyes légkörét a szobában. Az utolsó gondolat pedig az, hogy az ígéret, ami kapcsolódik ez a szertartáshoz. Azt mondja, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Maga a buzgó imádság is a lelki érettségnek az egyik jele. Ugye, mert ott van benne, hogy buzgó imádság. Ugye akkor van olyan imádság is, ami nem buzgó. Ami nem annyira aktív, nem annyira erőteljes. Mint ahogy néha szoktuk ezt mondani, és ez még kezdetem szolgál, amikor még Gyulára kerültem, ugye 30 évvel ezelőtt, vagy már több, mint annyi, akkor a Fülöp bácsival, aki a gyulai ágyülekezet presbitere volt, és péntek este meghirdettük az imaórát, és nem jött senki. Rajta kívül, ketten voltunk. És akkor mindig mondta, hogy Lacikám, megimádkozunk, azt hazamegyünk. Ez a megimádkozunk. Nyilván ő komolyan gondolta, csak nekem erről a megimádkozásról mindig az jut eszem, hogy akkor tudjuk le. És ez nem a buzgó imádság. Amikor én letudni akarom az imádságot, amikor túl akarok lenni egy imádságon, az nem a buzgó imádság. Vagy amit Ellen White ír, ő mond egy másik jelzőt, hogy a küzdő imádság. És azt mondja Ellen White, azt írja, hogy mi kevesen tudják, hogy mi az, hogy küzdő imádság. És ezt tényleg kevesen tudjuk, vagy kevesen ismerjük. Mert amíg mi letudni akarjuk, meg minél rövidebben, ne fárasszuk egymást, meg magunkat se. Tehát amíg ezek a sugallatok jönnek, addig se buzgó, se küzdő imádság nem lesz belőle. Addig csak ilyen sablonos, általános, haladjunk, menjünk, legyünk túl rajta. Nem annyira fontos. Elég az az Istennek, elég az nekünk. Tehát buzgó imádság. A lelki egészség egyik kétségtelen jele. A gyengeséget erőre fordítja. A beteg nem a kenet erejére, hanem a hittel mondott imádság erejére támaszkodik, amely a gyógyulást hozza. És ugye azt mondja, hogy a hitből mondott imádság megtartja a beteget. Meg mondja, hogy felsegíti őt. És valóban ezt lehet kétféleképpen is érteni. Lehet úgy, hogy meggyógyul, talpra áll, szögdel, mint a szöcske, vagy a szarvas, és megy tovább, és tényleg ellökheti a botot, meg az ágyat, meg mindent. De lelki értelemben is igaz, hogy úgy segíti fel, úgy tartja meg, hogy, és az eredeti szöveg, mintha ezt is mondanám, mert most olvasom, vagy puskázok egy kicsit, hogy megmenti a beteget. És talán ez a legjobb szó erre, a felsegíti, meg meggyógyítja helyet, hogy megmenti a beteget. És erről már az imént beszéltem, hogy mire akar Isten megmenteni bennünket? Hát az örökkévalóság számára, az üdvösség számára. Minden más az tized, meg huszadrangú. A legfontosabb az üdvösség. Gondoljatok bele, ha ott leszünk már az üdvösségbe. Ez a földi életünk egy rossz álom lesz csupán, vagy még annyi se. Most tudom, hogy nehéz viselni minden szenvedést és minden bajt, és sóhajtozunk, meg nyögünk, és megkeseríti, meg idegesek, meg még betegebbek leszünk miatta. De épp ezért nem kellene görcsösen ragaszkodni a mostani egészségünkért ilyen szempontból. Nem azt mondom, hogy ne törekedjünk arra, hogy egészségesen éljünk, és a kék zónát majd azért szeretném, ha itt is indulhatna majd össze, vagy valamikor, majd megbeszéljük, hogy mikor. Böszörményben, mert ez most jól indul és jól működik. Igen, tennünk kell az egészségünkért. Ne adjuk föl. Miért? Elmondtam a legelején. Miért? Azért, mert azért akarok egészséges lenni, mert jobban akarom az Isten szolgálni. A többi szempont az mellékes. Az Isten miatt akarok egészséges lenni. Vagy legyek akkor nagyon biblikus. A Szentlélek temploma miatt akarok egészséges lenni. Vagy egészséges maradni. Tehát a legnagyobb áldás az, hogy megtartja a beteget, megmenti a beteget. Ez elsősorban nem egészséget, hanem az üdvösséget érintő kérdés. És a legnagyszerűbb hír egy ember számára nem a testi gyógyulás, hanem a bűneik a bocsánata, a bűn megbocsájtása. A második ígére szerint Isten ugye felsegít a beteget, ez a teljes gyógyulást is jelentheti. Ugye Márk 16-18 szerint Istennek van egy ígérete, hogy kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, meg nem árt nekik, betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. És gondoltok Pál apostolra, amikor megmalja a vipera, és ugye lerázza a kezéről. És az őslakosok azt mondják, hogy ez az ember Isten. Hát megmart a kígyó, és nem halt meg. Ki ez az ember? Ez nem is ember, ez az Isten. Az Isten jár köztünk. Tehát, hogy igen, tehát szükség volt erre a csodára, hogy nem az apostol miatt, hogy ne halljon meg, hanem azért a benszülöttekért, ott a szigetlakóknak, hogy mekkora bizonyság volt ez nekik. Hogy valakit megmar a kígyó, és nem hal meg. Pál fölsegítette, meggyógyította. Van itt nekem egy leírás, de szerintem inkább befejezném már. Ez, akkor fejezzük be ezzel a leírással. Inkább ez az Afrika-Indián-óceáni divízió egyik beszámolójában van. Ez 1991-ben került leírásra ez a tapasztalat. Az elmúlt években nem csak magam tapasztaltam, hanem másoktól is hallottam, hogy komoly betegségekből, mint agydaganat, szembetegségek, asztma, depresszió és egyéb testi, lelki és szellemi betegségekből meggyógyultak. A gyülekezettagok rendszerint csodálkoznak azokon, vagy azon, ha megtapasztalják, hogy nem csak halálos betegeknél alkalmazzuk az olajra való megkenést és imádságot. Na, hát sok mindent mondhatnék még, de most szerintem ez most így mára elég lesz. Tehát az volt a célom, hogy egyrészt adjak egy információt erről, bátorítsalak benneteket arra, hogy az olajvaló megkenés az nem egy mágikus valami, hanem ez egy ugyanolyan isteni rendelkezés, lehetőség, mint sok más, amit a Bibliában olvasunk, hiszen ott van benne. Nem vehetem ki a Bibliából, nem is akarom kivenni a Bibliából. És nem mondhatom azt, hogy Jakab, ő egy ilyen szalmalevelet írt, és kilóg a sorból, és nem kell ugyanolyan komolyan venni, mint a Biblia összes többi könyvét vagy levelét. Természetesen ugyanolyan ikletett, mint bármi másik. Úgyhogy használjátok, gondolkodjatok erről, és ha már csak annyi van, hogy szenvedtek, vagy betegek vagytok, és ha már egyszerűen azt eszetek bőt, hogy először az Istent hívom, és majd csak utána a házi orvost, és ha nem javulok, akkor esetleg megosztom ezt a gyülekezettel mindenféle szégyenérzet nélkül, és netán még eljutunk az olajra való megkenésig is, az teljesen rendben van, teljesen normális, teljesen egészséges hívői hozzáállás ez a kérdéskörhöz. Hát adja Isten, hogy gyógyuljunk. Testileg, lelkileg megtapasztaljuk az ő gyógyító hatalmát. Miért? Hogy jobban tudjuk őt szolgálni. Amen.